A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Miként értelmezhetjük úgy sebzettségeinket, hogy általuk fejlődni, növekedni tudjunk? Erről beszélgetünk hétről hétre a sémák megközelítésével. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Sémák, azaz olyan belső mintázatok segítségével gondolkodunk együtt, melyek gyermekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezíti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. A legutóbbi adásban az összeolvadtság, éretlenség séma volt a témánk, ezzel folytatjuk most is. Kérlek, hogy nagyon röviden idézzük fel, hogy mit is jelent ez a séma, és milyen tünetekkel jár együtt.
Az összeolvadtság, éretlenség séma lényege, hogy valakivel egy a saját személyiség fejlődésemet és az emberi kapcsolataimat már veszélyeztető, akadályozó, túlságosan érzelmileg szoros viszonyom van, és ebből képtelen vagyok kinőni.
Szó volt arról is, hogy nem könnyű, de közel sem lehetetlen ebből gyógyulni, azonban mi magunk is tudunk tenni az ellen, hogy kialakuljon ez a séma, méghozzá már magzati korban is, ha az anya tudja, hogy mi minden hat a gyermekére még a születés előtt. Először is hallgassunk meg egy ehhez kapcsolódó bejátszást.
Amennyiben a terhesség alatt az anyuka például klasszikus zenét hallgat, akkor a gyerek megszületése után ezekre a zenékre nagyon jól rezonál. Mondhatnánk azt is, vagy szeretnénk remélni azt, hogy felismeri ezeket a zenéket, de itt inkább nem erről van szó valószínűleg, hanem inkább csak arról, hogy ez valahonnan egy olyan mély emlék, ami egyszerűen felidéződik benne, és kapcsolódik ahhoz a biztonságos magzati léthez.
Én úgy gondolom, hogy az édesanyának elsősorban az érzései azok, amik biztos vagyok abban, hogy a kisbabába valamiféle ingereket váltanak ki. Van egy jó érzése, egy jó első érzése, tudja azt, hogy most valami jó dolog történik az anyukájával, és én ebben hiszek. Ugyanakkor az is, hogyha az anyuka ideges, biztos, hogy hatással van a kisbabára.
Egy ismerős kismama azt mondta, hogy ő elképzeli, hogy ez a gyerek ez jó lesz, nem fog sírni, átalussza az éjszakát, és folyamatosan erre gondolt, amikor a magzatra gondolt, hogy ő milyen lesz majd, ha megszületik, és így is történt. Ő nagyon tudatosan ezekre koncentrált, rossz, negatív gondolatokat elkerülte, és bejött neki. Lehet, hogy nem emiatt, de ő így tervezi a másodikat is végigcsinálni.
Valóban így van, ahogy a megszólaló mondta, hogyha elképzeljük, hogy jó lesz és nyugodt lesz a baba, akkor valóban hatással lehet ez rá?
Nagyon sok mindent, egyre több mindent tudunk az anya-magzat kapcsolatról, és ezért egy picit fájt is, hogy mennyire a hipotézisekre, vagy a személyes vélekedésre hagyatkozó mondatfűzések hangoztak el, hogy úgy vélem, úgy gondolom, hiszek abban, meggyőződésem, hogy, mert ennél azért jóval többet tudunk. Vagyis pontosan tudjuk azt, hogy a magzati élet során szó sincs arról, amit régen mondtak, vagy gondoltak, vagy gondolhattunk mi magunk is, hogy a gyerek, amikor megszületik, akkor valami fehér lapként születik erre a világra, mint hogyha semmiféle előtörténete nem volna, és hogy a magzati élet pedig valami paradicsomi állapot volna önmagából adódóan egész természetesen, aminél jobbat el sem lehet képzelni, ahol kizárólag jó benyomások, behatások érnek egy pici magzatot. Pontosan tudjuk, hogy nem így van. A bejátszás ebből a szempontból nagyon pontos volt, vagyis, hogy az édesanyának az érzései, érzelmei, lelki állapota, de nyilvánvalóan az édesanyának a fizikai állapota, nagyon döntő befolyással bír a magzatnak a fejlődésére, aki nem fehér lapként születik meg, hanem a magzati élet során rengeteg benyomás, behatás, információ éri őt, és amit érdemes volna külön is kihangsúlyozni, hogy az édesanyának a képzetei, a képei, az elképzelése a magzatáról valóban döntő hatással van a magzat fejlődésére, arra, ahogyan az édesanya rávonatkozó képei és képzetei segítik vagy akadályozzák azt, ahogyan ő maga ki tud bontakozni, meg tud szilárdulni a test határa, én határa, ahogyan saját magát az édesanyjában tükröződve, mint egy külön lényt kezdheti fölismerni, és kezdhet nagyon finom módon magára csodálkozni, és magára eszmélni. Vagyis egy külön lényként kezdheti magát megismerni. De hát nyilvánvalóan az anyának a rávonatkozó gondolatai, érzései, képzetei, elképzelései tükrözik vissza a magzat számára azt, hogy ő ki is valójában. Ezért ténylegesen döntő hatása van ezeknek a képeknek és képzeteknek, már csak azért is, mert a kutatásokból pontosan tudjuk, hogy a magzat rengeteget álmodik. Tehát folyton folyvást, képeket lát, és ugye mi a magunk felnőtt életéből is tudjuk, hogy vannak rémálmaink, és vannak gyönyörű álmaink, és hiába tudjuk, hogy az nem valóság, attól még izzadtan ébredünk föl. Hiába tudjuk, hogy nem történt meg, attól még hideg verejtékbe úszva, szívdobogással ébredünk föl. Mert az agyunk azokat a képeket, amelyeket álomban látunk, vagy csukott szemmel elképzelünk egy szemlélődő imádságban, a valóságnak tartja, egy szubjektív belső realitásnak és valóságnak. Hát ha mi ránk felnőtt emberekre, egy-egy álom ilyen hatással tud lenni. És ráadásul tudjuk, hogy éppenséggel az álmok a lelki egyensúlyunk föntartásában óriási jelentőséggel bírnak. Ha valakit egy hétig nem engednek álmodni, súlyosan meg tud tőle betegedni egy hét alatt. Tehát akkor elképzelhetjük, hogy egy annyira érzékeny, pici, finom éppenséggel most kialakuló, kibontakozó lény, mint egy magzat, hogy milyen óriási hatással lehet rá mindaz a kép, amit ő álmodik, és ezeket a képeket honnan veszi? Mi a forrása ezeknek a képeknek? Nyilvánvalóan döntően és alapvetően az édesanyának a képei, képzetei és testi, lelki állapota. Azt is tudhatjuk, tehát nem kell vélekednünk vagy hipotézisekre hagyatkoznunk, hogy az édesanyának az érzelmi, lelki, fizikai, testi állapota biokémiai hatást gyakorol a magzatára.
Ugye az édesanyáról beszélgetünk, de hát azt gondolom, hogy sok család esetében kérdés az, hogy vajon az édesapa tehet-e valamit azért, hogy a magzati korban lévő gyermekével fel tudja venni a kapcsolatot, vagy az édesanya tehet-e azért, hogy már magzati korban valamilyen kapcsolat az édesapával alakuljon?
Hogyne, hiszen az a kép is elérkezik a magzathoz, ahogyan az anya az apára gondol. Hogy például a férjére gondol-e már úgy, mint apára? Hogy úgy látja-e magukat, mint egy párt? Mint egy leendő szülőpárt? Mint nem csak házas párt, hanem mint egy olyan párt, hogy mi ketten várunk téged. Hogy én és apukád vár téged. Hogy ahogyan az apára gondol, hogy megjelennek azok a képek és fantáziák, hogy majd az én férjem hogy fog téged szeretni. Ez nagyon nagy hatással van a magzatra. Nagyon sok tapasztalat, kutatás mutatja azt, hogy ezek a képek és képzetek segíthetik egy magzat fejlődését, vagy éppenséggel akadályozhatják egy magzat fejlődését.
Tehát, hogyha az apára valamilyen oknál fogva negatívan gondol az édesanya, vagy valamilyen konfliktus van közöttük, ami miatt haragszik rá, akár mondjuk napokig vagy hetekig, ez hatása lehet arra, hogy a gyermek a születése után milyen kapcsolatban lesz az édesapjával?
Hogyne, hatással lehet rá, és nyilvánvalóan alapvető hatással van ő rá magára, az ő lelki, fizikai, érzelmi fejlődésére. Ráadásul az például egy kutatási tény, hogyha a várandóság 9 hónapja alatt szakít az apa és az anya egymással, azok a gyerekek kisebb súllyal jönnek a világra. A kisebb súllyal világra jövő gyerekek pedig nyilvánvalóan a kisebb súlyukat elsősorban, mint valami tünetet mutatják föl és hordozzák, hogy ott a fejlődés, az a nagyon árnyalt és összetett fejlődés nem tudott nem csak fizikailag, hanem lelkileg, érzelmileg, mindenféle más összetevőben sem a maga természetes útján kibontakozni. Tehát ezért ez a pici gyerek lehet, hogy egynapos vagy egyhetes, már egy sajátos hátránnyal indul az életben.
Ez egyfajta veszteségnek a megvalósulása, ugye?
Egy veszteség, és ráadásul itt is létezik egy közkeletű naivitás. Olyan kis pici, hát mi árthat neki? Hát ott volt a magzatvízben, az édesanyja pocakjában, hát ott aztán csak jó dolog érte őt. És közben nem így van, éppen fordítva van, mert hiszem, minél felnőttebb valaki, annál inkább képes tudatos, szabad, bőséges eszköztárból merítő válaszokat adni az életnek a nehézségeire. Na de egy magzatnak alig áll rendelkezésére olyan lehetőség, amivel választ tudna adni az édesanyjának a negatív belső érzelmi fizikai világára. Egy csecsemő is így van ezzel, egy néhány éves gyerek is így van ezzel. Tehát éppenséggel azt lehetne mondani, hogy a magzati kor és az első életévek nyilvánvalóan sokkal nagyobb kiszolgáltatottságot jelentenek, és ráadásul meghatározzák a következő életszakaszok fejlődési lehetőségeit. Hiszen ha szabad ezt a képet hoznom, mint egy alap, az épületnek az alapja vagy falai, nyilvánvalóan meghatározzák, hogy arra milyen tetőt lehet építeni, hogy hány emeletet lehet arra az alapra fölhúzni. Tehát érdemes kigyógyulnunk a naivitásunkból, vagy a magzati kornak, vagy a csecsemőkornak az idealizálásából.
Az előadásodon említettél egy kutatást, ami arra vonatkozott, hogy a terhesség alatti komplikációt megélő kismamákban milyen közös pontot lehet találni. És hát ez már nagyon szorosan kötődik az összeolvadtság sémához. Mi lehet ez a pont, ami közös ezekben a kismamákban?
A közös pont, vagy a közös szál éppenséggel az, hogy bár várja a pici babáját, valójában túlságosan is szorosan kötődik és kapcsolódik még a származási családjához, elsősorban a saját édesanyjához, és ez a túlságosan szoros kapcsolódás és kötődés következményeiben egyfajta éretlenséget is hoz. Ezt úgy lehetne nagyon egyszerűen mondani, hogy még sokkal inkább az édesanyjának a lánya, mint a saját lányának az anyja. Ugyanis ahhoz, hogy én teljességgel tudjak lenni a saját gyermekemnek az édesanyja, ahhoz azért valamennyire már a saját anyámról szükséges, hogy le tudjak válni.
Vajon mennyire lehet ilyen kutatások alapján azon gondolkodni, hogy ez a folyamat, ez a leválási folyamat, ez akár a babavárás időszaka alatt bekövetkezhet-e, hogyha mondjuk az anyuka ezt elhatározza?
Egészen biztos, hogy a baba várásának az időszaka az jelenthet egy nagy fejlődést, egy nagy érést, egy nagy önmagamra találást, Abból a szempontból, hogy kezdhetem átélni azt, hogy megváltozom fizikailag is, lelkiállapotilag is, ahogyan saját magamra tekintek, hogy formálódom, mint anya. Hogy nem csak a magzat formálódik és növekszik, hanem én is formálódom és növekszem, és egyre inkább belenövök a saját anyaságomba, a saját anyaszerepembe, mint ahogy nyilvánvalóan a férj is egyre inkább kezdhet belenőni egy új szerepbe, abba, hogy apa. És természetesen, ahogyan valaki egyre inkább megéli, hogy már most én is anya vagyok, én is apa vagyok, ez hozhat egy nagyobb megszilárdulást, és mondhatja, hogy már nem csak az anyámra tudok anyaként tekinteni, hanem saját magamra is.
Még egy érdekes kutatási eredményről szeretném, hogyha beszélgetnénk, ami a várt és a nem várt gyerekekre vonatkozik. Előbb azonban következik egy bejátszás.
Olyanról is hallottam, aki nem várta a kisbabáját, és nem is igazán szerette volna, hogy jöjjön. Abszolút szerelemgyerek volt, de még nem készültek fel rá, és nagyon hisztis kisgyerek született, és ő azzal magyarázza azt, hogy a baba folyton sírt és elégedetlenkedett, hogy annak idején, amíg a pocakjában volt a baba, nem adta meg azt a lelki ráhangolódást és törődést, amit a kis magzat igényelt volna.
Lehet amiatt hisztisebb egy gyerek, mert nem várták, és emiatt nem kapott kellő odafigyelést magzati korban?
Erre egészen egyértelműen igen a válasz. Nagyon is lehet. Például, akkor egy kutatást hadd hozzak ide, depressziós édesanyáknak a gyerekeit nézték és kutatták, hogy vajon az édesanya depressziója a születés utáni hetekben meghatározza-e a pici csecsemőnek az életérzését, az élet minőségét, az élet állapotát, és az derült ki, hogy ezek a csecsemők körülbelül ugyanolyan súlyos depressziós tüneteket produkáltak egynaposan és egyhetesen, mint a saját édesanyjuk. Például, hogy a bejátszáshoz kapcsolódjak, ezért is jutott ez eszembe, például ténylegesen napokon keresztül csillapíthatatlanul sírnak. Tehát a külső gondoskodás, törődés, táplálás nem csillapítja a sírásukat, a sajátos értelemben vett elégedetlenségüket, vagy szomorúságukat.
Ugye a várt és a nem várt gyerekek kutatása, vagy az ő utóéletüknek, vagy a későbbi felnőtt életüknek a kutatása is megtörtént. Ezek milyen eredménnyel jártak?
Például a nem várt gyerekek között jóval többen lesznek pszichotikus betegek, főleg pedig a serdülőkori pszichózisnak a hátterében. Nem egyszer határozottan megjelenik a nem vártság, vagy pedig az, ahogyan az édesanya nem tudja megkülönböztetni és elkülöníteni magát a magzatától. Például azért nem, mert az áldott állapot alatt meghal valamelyik szülője. Akkor az édesanya nagyon nehéz helyzetbe kerül. A nagyon nehéz helyzet azzal írható le, hogy egyszerre szomorúság, veszteség, gyász, és egyszerre pedig öröm, boldogság, várakozás. Ez a kettő nagyon-nagyon nehéz együtt, ezért akarva, akaratlanul, tudva és nem tudatosan dönthet úgy egy édesanya, hogy én most nem gyászolok, a gyerekemre figyelek, őt várom. Igen ám, de ennek lehet egy nagyon sajátos ára, mégpedig az, hogy őt már nem akarom elveszteni. Őt már most szorítom szorosan magamhoz, képletesen is. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor például a születendő gyermeknek az édesanyja a saját magzatát, mert hogy nem akarja elveszíteni, nem akarja elengedni, a saját testéhez tartozónak, vagy pedig valamelyik szervének éli meg, így gondolkodik róla, így képzeli el. Márpedig, ha az anya a képzeteiben nem különbözteti meg magát a saját babájától, magzatától, később csecsemőjétől, Ennek az lesz a következménye, hogy a csecsemő a magzat sem képes megkülönböztetni magát a saját anyukájától. Ez pedig később, például egy serdülő korban megjelenő, kirobbanó pszichotikus betegség formájában jelentkezhet és mutatkozhat meg.
Hát is el is érkeztünk az összeolvadtság sémához tulajdonképpen.
Igen, nem véletlen, hogy éppen ezt a kutatást, ezt a realitást hoztam ide, de más egyszerűbb dolgokról is beszélhetünk. Tehát a nem várt gyerekek későbbi élet történetében nem csak pszichotikus betegek vannak nagyobb számban, hanem szenvedélybetegek is jóval nagyobb számban vannak. Jóval nagyobb számban vannak azok, akik elégedetlenek magukkal, az élettel, elégedetlenek a munkájukkal, a kapcsolati készségeik, a kapcsolataik sokkal kevésbé kielégítőek, sokkal kevésbé harmonikusak, nem is olyan elégedettek a kapcsolataikban, sokkal kevésbé képesek a stressz helyzetekre, az élet nehézségeire megfelelően válaszolni. Sőt, adott esetben kifejezetten hajlamosabbak lehetnek a depresszióra, arra, hogy ne örüljenek az életnek, hogy úgy éljék meg magukat, hogy velük valami alapvető baj van, hogy a nem vártság, hogy nem mondtak rám igent, most arról nem is beszélek, hogy esetleg olyan élet tapasztalata van, hogy az anyám azon gondolkodott, hogy elvetessen, vagy pedig meg is kísérelte.
De a magzatban már az is valamilyen módon lenyomatot képez, hogyha egyáltalán az anya elgondolkodik azon, hogy igent mondjon rá?
Pontosan így van. Azok a gondolatai, fantáziai, képzetei, hogy nem is tudom, hogy akarlak-e, nem is tudom, hogy megszüljelek, ne szüljelek, jó lesz-e, hogy te jössz, nem lesz jó, már az ambivalens kapcsolódás a magzathoz is negatív hatással van nem csak a magzatra, hanem a későbbi életére is.
Ezek az eredmények amiatt alakulnak-e így, hogy a nem vártsággal együtt jár az, hogy nem törődik vele annyit, nem foglalkozik vele annyit, mind magzati korban, mind később a szülő, vagy ez egész egyszerűen azoknak a képeknek az érzékelése miatt történik, amikről beszélgettünk a műsor elején?
Is-is. Nyilvánvaló, hogy ahogy ezt már a lélektan sok-sok évtizede mondja, és a kutatási eredmények és minden tapasztalat ezt bizonyítja, tehát megint csak nem vélekedésre kell, hogy szoruljunk, hanem tudjuk, hogy ez így van, hogy csecsemőkorban is teljesen természetesen, pici gyerekkorban is teljesen természetesen a szüleink tükröznek bennünket vissza saját magunk számára. Tehát nyilvánvaló, tényszerű az, hogyha az én édesanyám vagy édesapám állandóan azt közvetíti, képviseli, hogy minek jöttél ide, csak a baj van veled, legjobb lett volna meg se szülni téged, ezt ha mondja, még súlyosabb, ha nem mondja, akkor is hatással van, akkor a gyerek nem tud hova máshova kapaszkodni, hiszen a család világa minél kisebb egy gyerek, annál inkább az egész világot jelenti. Tehát akkor őt úgy tükrözik vissza saját maga számára, hogy ő értéktelen. Ez aztán az önazonosságnak és az önbecsülésnek egy nagyon súlyos torzulását fogja jelenteni. És felnőtt korban ezek a sebzett alapok azután nyilvánvaló nehézséget okoznak, illetve tudatos erőfeszítést igényel ezeknek az átrajzolása.
Ugye arról beszélgetünk, hogy nem várt. A nem várt gyerek talán úgy is megfogalmazható, hogy az a gyerek, akinek nem örülnek, vagy az a gyerek, akit nem terveztek. Hogyan lehet ezt valahogy finoman körülírni?
Igen, ezek mind benne vannak. Persze, attól, hogy egy gyereket nem terveztek a szülők, de amikor kiderül, hogy jön, attól kezdve abba az irányba viszik a következő hónapokat, hogy egyre inkább megbarátkoznak ezzel a realitással, és szeretik, és elfogadják, és akarják. Ez nyilvánvalóan hozhat egy nagyon jó fejlődési utat. De például érdemes arról is beszélni, hogy egy magzatot, hogyha nem várnak, és nagyon negatív képeket gondolnak el róla, az a kutatások szerint a magzat fizikai fejlődésére is hatással van. Például kevesebbet mozog, jóval kevesebb az aktivitása, meghúzódik, behúzódik az anyaméhnek egy kis részére, és tulajdonképpen azonosul azzal, ahogyan őt a szülei elképzelik, elgondolják, hogy nincs helyed itt a világban, akkor ő nem is csinál helyet magának, ezért nem is fejlődik. Mert hiszen az anyával való kapcsolata egészen természetesen nagyon fontos számára, és ha az anya ezt közvetíti felé, akkor ő ezt tanulja meg az életről, meg saját magáról.
Vajon a szülők kapcsolata mennyiben befolyásolhatja ezt a szituációt? Kihathat-e egy ilyen helyzetre az, hogy a szülők között milyen a viszony?
Természetesen kihathat, ahogy erről már említettünk néhány mondatot, kihathat már csak azért is, mert hát az apának, az anyának, férnek, a feleségnek az egymáshoz való kapcsolata nyilvánvalóan folyamatos lenyomatként ott él az anyában, és ez a lenyomat pedig folyamatos hatást gyakorol a magzatra. Még egyet hadd mondjunk itt, hogy olyan sokszor történik az meg, hogy édesanyák beszélnek a magzatukról, megfordult, nem fordul, sokat dörömböl, rugdos, hát azt se tudom, mit csinál itt, jaj, most így nehéz, úgy nehéz, vagy most éppenséggel szinte alig adja annak jelét, hogy van. Tehát természetes módon beszélnek a magzatukról, és ehhez képest egyáltalán nem olyan természetes módon beszélnek a magzatukkal. Márpedig egy magzattal szabad és lehet beszélgetni, fölvenni vele a kapcsolatot. Azt lehetne mondani, hogy nagyon gyakran azok a szülők, akik nem beszélgetnek a magzatukkal, később, amikor megszületik és fölnő, már csak a gyerekükhöz beszélnek, nem a gyerekükkel beszélnek. Tehát ahogyan egy gyereknek nem arra van szüksége, hogy a szülei hozzá beszéljenek, hozzád beszélek, fiam! Figyelj rám, lányom, ha hozzád beszélek! Jól lehet itt hallani, hogy nem a gyerekével beszél, hanem csak a gyerekéhez. Magzati kortól kezdve lehetőségünk van arra, hogy kapcsolatot vegyünk föl a magzatunkkal, majd a gyerekeinkkel, és ne róluk beszéljünk csak, és ne hozzájuk beszéljünk csak, hanem velük beszéljünk.
És hát talán így ezt a bizonyos összeolvadtság sémát is el tudjuk kerülni, hogyha már magzati korban megvannak az én határok a magzat és az anya között, hiszen ha van, akihez beszélek, akkor ő már egy önálló lény.
Pontosan így van, a magzatnak alapvető szükséglete ebből a szempontból, hogy az anya tőle különálló, értékes, várva várt lényként, egy szerethető, nagyszerű valakiként képzelje el és beszéljen hozzá, és közben pedig kapcsolatban legyen vele. Mert például ez is egy kutatás, hogy vannak olyan édesanyák, akik valamilyen oknál fogva nem hajlandók tudomást venni a magzatukról. Azok a pici babák, akikről az anyjuk nem vett valamilyen oknál fogva tudomást, rettenetes sérültségekkel képesek születni.
Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk teljességre hangolva. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon. Akik pedig Pál Feri előadásaira kíváncsiak, azoknak a kedd esti alkalmakat ajánlom. Imáron új helyszínen, a MOM Kulturális Központban. Adásunk végén a technikai munkatárs Csák Éva nevében is megköszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Tóth Zsófia, és a műsor gazdája
Pál Feri.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.